Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ez itt a Teremtésvédelem, a Naphimnusz Egyesület havi magazin műsora. Bánfalvi Németh Andrea vagyok, az Egyesület tagja és a mai adás műsorvezetője. Itt lesz velünk Nemes Csaba, Nemes Gábor, Réfi Júlia, Kovács Hoscsánszki Anikó és Zlinszki János. Bevezetőnk után az első rovatban arról hallhatunk, hogy az elmúlt 4 hétben milyen teremtésvédelmi események történtek a nagyvilágban. A hónap témája a beporzás és a beporzók jelentősége. A beporzókról és védelmükről beszélget Zlinszki János Kovács Hoscsánszki Anikóval, az Ökológiai Kutatóközpont főmunkatársával. Gyakorlati blokkunkban Réfi Júli és Nemes Gábor beszélgetését hallhatjuk. Áldott légy rovatunkban Ferenc pápának a Laudato Si enciklikában a vízről írt gondolatait közvetíti Nemes Csaba. Végül az elkövetkezendő időszak eseményeit foglaljuk össze Naptár című rovatunkban. Itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a Naphimnusz Egyesület is gyűjtheti a személy jövedelemadóból felajánlott 1%-ot. Felelős és tudatos állampolgárként ne feledkezzünk meg erről. A Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület adószámát megtalálják honlapunkon. Nagy lelkű felajánlásaikat előre is köszönjük. Következzen első műsorblokkunk, és hallgassuk meg, mi történt a nagyvilágban az utóbbi időben.
Dicsértessék a Jézus Krisztust! Mi történt című rovatunk, a mikrofonnál Nemes Csaba. Ebben a rovatban ezt szoktuk mesélni, hogy az elmúlt egy hónapban történt-e olyan esemény, ami fontos lehet a mi témánk szempontjából. Én 2 olyan ügyet választottam ki, ami az egyik közvetlenül hazai történés, de azért vannak nemzetközi szálai, és egy tipikusan nemzetközi ügy. Az első, a néhány héttel ezelőtt történt, szamosi nehézfém szennyezés. Február 17-én a Romániából érkező riasztó, nemzetközi riasztó rendszeren keresztül érkező üzenet miatt lezárták a Szamost környező csatornákat, mert a Szamosból, Csengernél éppen a nemzetközi üzenet miatt is csütörtökön hajnali 2 órakor PET mintákban oldott cinkrész, alumínium és vas koncentrációjának a határértéke sokkal nagyobb volt, mint a megengedett. Ez a nehézfém szennyezés a Romániából érkezett, méghozzá a Máramaros menti bányameddőből, ahol a nagy esőzés és csapadékolás miatt szennyezés került a máramarosi forrásokba. Február 22-én 14 órától a Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság megszüntette az elrendelt másodfokú vízminőségvédelmi készültséget, és gyakorlatilag a veszély addigra elmúlt. De nem először volt ilyen, hanem elég sokszor megtörténik ez, különösen a Tisza és a Tisza menti vízfolyásainknál. Talán emlékeznek többen, hogy az óriási nagy tiszai szennyezési katasztrófára, ami 2000. január 30-án indult el, amikor a késői órákban a romániai nagybánya melletti Zazar település szomszédságában átszakadt az ausztrál-román tulajdonú nemesfénybánya 93 hektár területi zagytározója és annak a töltése. És nagyon gyorsan került bele a magyarországi szakaszokba a különböző mérgező anyagok, és ugye ezt szoktuk nevezni a cián szennyezésnek. A ciánnak egy sója, cianid mérgezési hullám már február 1-én Magyarország területére lépett. Február 8-án délelőtt már megjelent Szolnokra, 9-én el is hagyta Szolnokot, 10-én a levonuló árhullám visszafogása az Alsó-Tiszai folyószakasz védelme érdekében Kiskörén megkezdődött. A felszín víz lassú emelésével. Ez egy iszonyatos nagy, és nagy, nem csak nagyon erős katasztrófa volt, hanem nagyon nagy híre is volt a világban, és a vízi és a vízi menti ökoszisztémák egy jó része nagyon erősen sérült, és nem is gondoltuk volna, hogy rá egy évre, illetve két évre gyakorlatilag eltűnt a cianid szennyezés és más nehéz fények szennyezésének a hatása, és hogy mennyire csodálatos a természet, és hogy mennyire fontos az, hogy nagyon sokféle ökoszisztéma, élőhely volt akkor, és van még most is a Tisza mentén, amelynek a következménye az volt, hogy viszonylag gyorsan, tényleg egy-két év alatt helyre tudott állni a természet, és vissza tudott állni a megfelelő, a szennyezés előtti minőségi állapotában. Nem azt jelenti, hogy nyugodtan lehetnek ezentúl is szennyezések, hanem azt jelenti, hogy ha kellő minőségben, jól karban tartott, és kellően sokszínű a biológiai sokféleség egy-egy élőhelyen, akkor ennek a természeti területnek a rezilienciája, vagy ahogy szoktuk fordítani mostanában, az állóképessége sokkal nagyobb, mint egy degradálódott, kevésbé sokszínű, kisebb biodiverzitással rendelkező területnek. Másik hír, amit hoztam a hallgatóinknak, az az úgynevezett Dasgupta jelentés. Erről csak néhány szó van talán tényleg 3-3 és fél percben. Talán többen emlékeznek arra, hogy Sir Nicholas Stern, a Világbank főközgazdásza a brit kormány felkérésére 2006-ban egy átfogó jelentést készített az éghajlatváltozás gazdasági hatásairól, a GDP várható alakulására gyakorolt hatásról. A világ vezető közgazdás szakembereivel is megértette ez a jelentés, hogy a klímaváltozás nem csak egyszerű klímamelegedési ügy, hanem amihez az emberiség majd könnyedén alkalmazkodik. A Stern jelentés megalapozottsága sokat adott a 2015-ben elfogadott úgynevezett párizsi klímaegyezmény megszületéséhez is. 2021. február elején Sir Partha Dasgupta, a Cambridge-i Egyetem professzor emeritus emeletésével készült egy jelentés, szintén a brit kormány finanszírozásában, a biológiai sokféleség közgazdaságtana címmel. Ez a jelentés gyakorlatilag egy átfogó, több mint 600 oldalas dokumentum, és a klímaváltozásnál sokkal láthatatlanabb és egyúttal talán veszélyesebb globális folyamat közgazdasági megközelítését tárja a tudományos világ és a döntéshozók elé. Komplex diagnózis mellett átfogó, a világgazdaságának egészét érintő megoldásokat is ad. Sajnos ma még nem akkora sajtóvízhanggal, mint a úgynevezett Stern jelentés, ami az éghajlatváltozással kapcsolatos. A legfontosabb üzenetei, hogy a biodiverzitás gyorsabban csökken, mint az emberiség történetében bármikor. Változtatnunk kell azon, ahogy gondolkodunk, cselekszünk, és ahogy mérjük a sikerünk mértékét. Az emberiség sürgős választás előtt áll. Gondoskodjunk arról, hogy a természettel szemben támasztott igényeink ne lépjék túl annak kínálatát. És arról is gondoskodjunk, hogy növeljük a természet sokszínűségét a jelenlegi szintjéhez képest. Változtassuk meg a gazdasági siker mércéjét, hogy fenntarthatóbb útra tereljen minket. A természetnek ugyanúgy be kell lépnie a gazdaság és a pénzügyi döntéshozatalba, ahogy például számba vannak véve az épületek, a gépek, az utak és egyéb más most is gazdasági szempontból fontos készségek. Alakítsuk át intézményeinket és rendszereinket, különösen pénzügyi és oktatási rendszereinket, hogy lehetővé tegyék ezek az átalakítások, és fenntartsák azokat a változásokat a jövő generáció számára, aminek most már bele kell kezdenünk. Az eddigi tervek szerint 2021. május 2. felében rendezik meg a Biológiai és Sokféleség Egyezmény 15. részes felek találkozóját Kínában. Ez egy hasonlóan sorsdöntő fontosságú ENSZ döntéshozói konferencia lesz, mint a 2015-ös klímaváltozás veszélye miatti Párizsi konferencia. Das Gupta professzor üzeneteit már ismerjük. A kérdés csak az, hogy a világ döntéshozói megfogadják-e tanácsait. Köszönöm szépen!
Köszönjük Nemes Csabának, hogy segített áttekinteni az elmúlt egy hónap világeseményeit.
Domine Deus filius patris,
Most pedig Kovács Hostyánszky Anikóval beszélget Zlinszky János a beporzókról, fontosságukról, és arról, hogy hogyan védhetjük meg őket.
Tisztelettel és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Zlinszky János vagyok, a Pázmány Péter Egyetem és a Közszolgálati Egyetem oktatója. Eredetileg én is ökológus, és hát nagy öröm, hogy a Napimsz Egyesület nevében is, és persze mindenek előtt a hallgatók nevében én faggathatom mai vendégünket, dr. Kovács Hostyánszky Anikót, akit nagy szeretettel és tisztelettel üdvözlünk itt az elektronikus stúdióban, és nagyon köszönjük, hogy rendelkezésünkre áll. Egyre rosszabb híreket hallunk a rovarvilág pusztulásáról, a virágainkat beporzó rovaroknak az eltűnéséről, és elsősorban erről kérdeznénk ma. Kovács Hostyánszky Anikó az MTA, illetve az Ötös Toránt Kutatóhálózat Ökológiai Kutatóközpontjának a főmunkatársa, és remélem, hogy jól próbáltam lekövetni itt a változásokat, szervezeti változásokat, aki nemzetközileg is rangos szakértője a mezőgazdaság ökológiájának, ezen belül a beporzás kérdéskörének is kutatja a legfontosabb fajok helyzetét, vadméhek ökológiáját. Volt már a Hónap kutatójától Jumia Prima díjasig sok minden kitüntetésben, kiemelésben része, és méltán. És hát bevallom, én egy kicsit úgy vagyok, mint a gyerek a csokoládéboltban, hogy most így együtt vagyunk, és tudnánk beszélgetni, én lehet, hogy nem fél, hanem másfél óráig is elhallgatnám, de hát valahogy megpróbálom összeszedni a legfontosabb kérdéseket, amiket itt föl szeretnénk vetni. Talán legelőször, ha szabad, arra emlékeztessük magunkat, hogy a magának a beporzásnak a jelentősége, és itt ezen belül az állatok általi beporzásnak a jelentősége, hol van a mindennapi életünkben?
Reggelt kívánok, szeretettel
köszönöm. Elment a hang. Nem tudom, a mikrofonja.
Elvileg nálam működik.
Most jó, most megint jó. Igen, köszönöm szépen, jó, most jó, majd kiálljuk. Igen, semmi baj.
Tehát jó reggelt kívánok, és szeretettel köszöntöm és a hallgatókat, és hát köszönöm szépen a meghívást erre a beszélgetésre. Én is úgy gondolom, hogy nagyon hosszasan lehetne beszélni a beporzókról és a beporzók körüli problémákról és kihívásokról. És hát a beporzókról azért is beszélünk ennyire sokat, mert hogy tudjuk, hogy nem tudjuk, de sejtjük sok esetben, hogy nagyon sok mindenben hozzájárulnak az életünkhöz, a mindennapjainkhoz. Tehát azok is, akik keveset tudnak a beporzókról és arról, hogy milyen fajok és mekkora változatosságban vannak jelen a környezetünkben, azok is tudják azt, hogy nagyon sok növénynek szüksége van a beporzásra, amelynek aztán a gyümölcsét, a magját, termését, azt mi elfogyasztjuk például, vagy felhasználjuk az életünkben más területen. Tehát egyrészt a táplálkozásunkban, mind mennyiségi, mind minőségi oldalban nagyon fontos szerepet töltenek be azok a növények, amik a beporzóktól függnek. De fontos kiemelni azt is, hogy nem csak olyan növényeknek a beporzása a fontos számunkra, amelyet például az asztalunkra teszünk és elfogyasztunk, hanem nagyon sok olyan növénynek a beporzásáról és a létéről van szó, amelyek teszem azt vadnövények, és mondjuk azoknak azoknak a szárazföldi ökoszisztémáknak az alapját adják, amelyre megint csak az életünk épül. Tehát gyakorlatilag az a világ, amiben élünk, az abban lévő virágos növényeknek a jelentős százalékát, nagy többségét, majd 90%-át becsések szerint, kisebb vagy nagyobb mértékben ezeknek a szaporodásához, létéhez szükség van a beporzókra, ahhoz, hogy ezek termést hozzanak.
Ezt lehet mondani nagyjából, hogy a beporzóknak a túlnyomó többsége azok rovarok. Tehát a kivétel az, aki nem rovar.
Igen, tehát hogy ez attól is függ, hogy hol vagyunk. Tehát alapvetően ugye nálunk, például Magyarországon kifejezetten rovarokról beszélünk akkor, amikor beporzókról beszélünk, viszont ugye trópusi területeken, vagy délebbi területeken, távolabbi területeken madarak, emlősök, vagy akár más gerinces állatok között is találunk beporzókat. Tehát ugye itt a beporzás az alapvetően ugye virágpor átvitelt jelent egyik virágról a másikra, ami azt jelenti, hogy azok az állatok köztük erre képesek, amelyek a virágokban lévő virágporral vagy nektárral táplálkoznak, és hát azért ezek a fehérjében dús vagy édes örömök azért a rovarokon túl másokat is
érdekelnek.
Vonzanak, így van.
Igen. Persze az átlag ember ugye a méhekre gondol, hogy hát akik a beporzók, azok a méhek. Mit lehet úgy mondani erről a kategóriáról, hogy hát a méhek porozzák be a virágokat? Nem, nyilván nem ennyire egyszerű a kép.
A méhek az a csoport a beporzókon belül, amelyeknek az életmódja valóban a legszorosabban, sok esetben a legszorosabban összefonódott a virágokkal, a virágok beporzásával, hiszen a méhek azok, amelyek az utódaikat is virágporral, nektárral etetik, és ők maguk is ezt fogyasztják, tehát gyakorlatilag ebben az esetben ez egy nagyon szoros kapcsolat. Nagyon sok olyan beporzó van, ahol teszem azt, ennyire nem szoros ez az evolúciós kapcsolat, mert teszem azt például a lepkék esetében, nagyon sok lepke hernyójának ugye olyan tápnövényekre van szükség, amelyiknek a leveleivel táplálkozik, igen. Tehát ott effektíven nem a virágporra vagy a nektárral történik az etetés. Tehát a méheknél ez egy nagyon fontos kapocs, hogy az utódokat is ezzel táplálják, és éppen ezért az ő életmódjuk és az ő testfelépítésük adaptálódott a leginkább ehhez az egész beporzási folyamathoz, mert ugye ott létérdek, hogy ezt a virágport jól tudják a testükön szállítani, tehát a gyomrukban szállítani, és emiatt ők lettek a leghatékonyabb beporzók nagyon sok növény esetében, de vannak olyan növények, amelyeknél sokkal speciálisabb kapcsolatok vannak, és nem feltétlenül méhekkel kötik össze a beporzást.
És ha itt a méhekre gondolunk, akkor lehet arról valamit mondani, hogy mondjuk Magyarországon vagy Európában a háziasított méhek és a vadon élő méhfajok jelentősége a beporzásban hogyan arányul egymáshoz, egyáltalán ez értelmes, egy ilyen kérdés?
Hát azt kell erről tudni, hogy a világon olyan kb. 20-25 ezer vadméhfaj van.
Ez érdemes megemészteni a hallgatóságnak, tehát hogy 20-25 ezer vadméhfaj, igen.
Magyarországon körülbelül egy ilyen 700 fajról tudunk, és aztán az a mézelő méh, vagy háziasított méh, házi méh, nyugati házi méh, amire gondol, ami nálunk is ugye a méhészek által tartott és kaptárokban tartott méhfaj, az ugye egy faj ehhez képest. Hát ugye arról kell beszélni, hogy gyakorlatilag a házi méhek, tehát a nyugati házi méh, amelyet az egész világon elterjesztett az ember, nagyon nagy arányú beporzást végez, azon túl, hogy ugye általában a méhészek a méztermelés céljából tartják, igen. Nagyon fontos beporzó szerepet is játszanak, és hát ugye ez nálunk is...
Gondolom, az egyetemük miatt van ez, ugye, ha elnézést, hogy beleszólok. Tehát ugye, mert mi tenyésztünk méheket, azoknak olyan nagy az egyetszáma a vadméhek egyetszámához képest, nem? Vagy ez hibás gondolás?
Egy-egy méhcsaládban több tízezer mézelő méh van, tehát igen, itt egy nagyon nagy számról beszélünk, és ezek nagyon hatékony beporzói nagyon sok növénynek, és nálunk még ez nem bevált gyakorlat, de például Észak-Amerikában a gazdák fizetnek is azért, tehát ott már a beporzás is egy megfizetett szolgáltatás ilyen szempontból, igen. Hogy a gazdák azért fizetnek a méhészeknek, hogy odavigyék a méh kaptáraikat, és elvégezik a gyümölcsfáknak a beporzását. Tehát itt azért ez egy nagyon fontos szolgáltatás, amit mi az ökológiában ökoszisztéma szolgáltatásnak hívunk, de ugye, ami a beporzás maga, de ez sok esetben már egy pénzre váltott dolog, mert látszik, hogy mekkora értéke van. Viszont alapvetően ugye itt azzal, hogy a házi méhek esetében, vagy a nyugati házi méh esetében mi egyetlen fajról beszélünk, ez egy nagyon sérülékeny rendszer is egyben. Igen. Hát azzal, hogy egyetlen fajra próbálnánk esetleg alapozni ezt az egész folyamatot, ezt a beporzási folyamatot, ez a nagyon nagy rizikót vállalnánk. Mert hogy az a változatosság, amelyet például a vadméhek és egyéb beporzók hoznak a beporzók rendszerébe, arra azért is szükség van, mert egyrészt nem minden növényfajnak a beporzását tudják például a házi méhek kellőképpen vagy megfelelő hatékonysággal elvégezni. Ugye itt fontos az, hogy milyen annak a növénynek a felépítése, annak a virágnak a felépítése, igen. Mikor virágzik, és így tovább. Tehát ezek ilyen speciális kapcsolatok, és az a változatosság, amit egy változatos, divers vadméh közösség vagy beporzó közösség tud nyújtani, azt tudja biztosítani a sokféle virágnak is a beporzását. Igen. Vagy például a változó környezeti körülmények is hoznak egy olyan kihívást a rendszerbe, amelynek egy változatos közösség, beporzó közösség könnyebben meg tud felelni, hiszen mondjuk, hogyha teszem azt akár a klimatikus körülmények, vagy akár mondjuk egy betegség bizonyos fajoknak már nem kedvez a beporzó körében, akkor nagyobb eséllyel lesz maradnak még olyan fajok, amelyek a helyükbe lépnek, vagy amelyek elvégzik a beporzást. Sokféle faj van. Tehát pont ez a változatosság az, amire szükség van akkor, amikor a vadmégeknek a vagy általában a bekorzottnak a sokféleségéről és erre való igényről beszélünk, és emiatt fontos az, hogy minél több fajt tudjunk a környezetünkben, akár a saját kertünkben, akár általában a világban, a nézelőméheken túl is. Tehát nem csak a számszerűség a fontos, hanem a változatosság.
Változatosság is, igen. Most ha már a változatosságot említette, itt zárójelben nyitnék egy érdekes kérdést, nem is tudom, hogy hogyan lehet ezt röviden megválaszolni, de ugyanakkor hát nyilván érdekes, hogy hát nem könnyű ezeket a kis jószágokat ugye kutatni, ezek a vadmélyek, poszmélyek, dongok sokasága, hogy mit mondan, ha egyáltalán lehet erre válaszolni, hogy mi a legnehezebb szakmailag megoldandó kérdés akkor, ha valami érdemit akarunk mondani ugye róluk, hiszen hát nem olyan egyszerű rájuk rádiós nyakörvet kötni, vagy bármi ilyesfélét. Hogyan lehet őket megszámolni, azonosítani? Mi az a kulcsfeladat, amit meg kell oldani, ha az ember valamit mondani akar róluk?
Hát nagyon, nagyon jó a kérdés, pont ez a kulcs sok esetben, hogy a megfelelő tudás a vaddaporzók esetében sok területről még hiányzik. Tehát, hogy vannak olyan országok, vagy olyan régiók Európán belül, vagy a világban, amelyeket sokkal jobban és régebb óta kutatnak, intenzívebben kutatnak, és sokkal több és részletesebb és hosszabb időre visszanyúló adatunk van, és ezekből ugye sajnos pont a negatív trendek is jobban láthatóak, de az egy fontos dolog, hogy tudjuk azt is, hogyha valami rossz irányba tart, hogy tudjunk megfelelő lépéseket tenni ellene. Például így a közép-kelet-európai országokban sokkal kevesebb adat áll rendelkezésre a vadméhek esetében is. Tehát kevesebbet tudunk arról is, hogy mennyi volt, és azt is, hogy jelenleg mik a tendenciák. Pedig ez nagyon fontos akkor, amikor például megkérdezi valaki, hogy na és mi a helyzet a vadméhekkel, milyen irányba tartunk. De egyre több adat, ami rendelkezésre áll, már azt mutatja, hogy sajnos igen negatívak a trendek, és sok rovart vesztünk, sok hasznos rovart is vesztünk világszerte, és ez alól, ha tudjuk, ha nem, így is úgy is látszik, hogy értékelhető akkor is, hogyha mondjuk megkérdezzük nagyapáinkat, hogy mennyire zsongtak a rétek mondjuk az ő gyermekkorukban, és most kimegyünk, és értékelhető, hogy van egy visszaesés nálunk is. Tehát, de nagyon fontos az, hogy minél többet tudjunk meg ezeknek a rovaroknak a számáról, sokféleségéről, és ez olyan monitoring módszerek kellenek, tehát egy olyan összehangolt monitoring módszere van szükség, ami például Európában is most van erre szándék, hogy az Európai Unióban is kialakítsanak például egy ilyen monitoringot, beporzó monitoringot, hogy az Európai Uniónak is most már van néhány éve egy beporzó stratégiája, amely fontos célként tűzi ki azt, hogy kövessük nyomon a beporzók trendjeit, lássuk azt, hogy hol vannak a legnagyobb problémák, és ott próbáljunk meg fellépni ezek ellen, igen, és próbáljuk meg a megőrzés irányába lépni, hogy ezek a beporzó közösségek és a beporzó folyamatok fennálljanak. Tehát ehhez olyan módszerekre van szükség, amit részben a kutatók tudnak elvégezni, de például vannak olyan módszerek, amelyek a lakosság bevonására is számítanának abban, ugye az emberek azért szeretik például a pillangókat, érdeklődnek sok rovar iránt adott esetben is, akkor lehet, hogy ők is tudnak megfelelő adatokat küldeni, hogyha van erre egy jó rendszer.
Igen, erre még visszatérnénk a végén egy kicsit konkrétan is, hogy valóban az egyes ember ugye mit tudna tenni a helyzet javítása érdekében, de ugye ahogy mondta is itt közben, a helyzet kezd drámaivá válni. Ugye az utóbbi évtizedben talán lehet ezt így mondani, hogy nagyon-nagyon felerősödtek ugye a figyelmeztetések általában a rovarvilág pusztulása és a beporzók pusztulásával kapcsolatban, és hát tudjuk, hogy ennek a munkának a komoly részese volt. Ugye milyen kulcsszámokkal jellemezhető ez a rovar összeomlás? Itt néhány hozzávetőleges százalékot vagy adatot, hogyha mondaná röviden.
Hát Európában a becslések szerint a vadméhfajoknak és a lepkefajoknak nagyjából a 9%-a az, ami veszélyeztetett, 9-9%-a, és nagyjából egy olyan 30-35%-uk az, ami valóban csökkenő trendeket mutat, de vannak olyan országok, például az Európai Unión belül is, amelyekben a fajoknak, tehát a vadméhfajoknak vagy lepkefajoknak akár az 50%-a is csökkenő trendeket mutat. Tehát azt jelenti, hogy évről évre kevesebbet találunk.
És akkor az egyetszám is értelemszerűen csökken ugye a fajokban külön-külön, akkor az összes egyetszám is csökken. És mi van emögött elsősorban? Mert ugye annyi minden változik a környezetünkben. Hát mi a fő?
Ez azért sok tekintetben összetett, de az látszik, hogy például, hogyha Ha azokat az adatokat nézzük, amik egy ilyen hosszabb idősoros adatok, és azért vannak például a poszméhek esetében. A poszméhek ugye ez egy csoport a vadméheken
Igen.
belül, és az ő esetükben azért több olyan adat van, ami hosszabb időkre nyúlik vissza, akár közép-európai, akár úgy általában európai szinten. És több helyet is megfigyelték azt, hogy például a fajoknak jelentős százaléka, így például akár a magyarországi fajokat tekintve is a 20. század második felében kezdett el lényegesen csökkenő trendeket mutatni, tehát Magyarországon is mondjuk a poszmék fajok fele, mondjuk a 20. Második, a 20. század második felében csökkenősnek indult, és ez ugyanígy igaz mondjuk általában Közép-Európára, vagy Észak-Nyugat-Európai országokra. Sok tekintetben ez visszavezethető úgy tűnik arra, hogy a mezőgazdasági gyakorlat változott, ugye sokat a 60-as évektől kezdődően mondjuk.
Ez a néma tavasz jelenség, ugye a kemizálás erre gondol? Vagy
részben
pedig
igen.
a monokultúrákra?
Mind a kettőre. Tehát gyakorlatilag itt azért elkezdett növekedni az emberi népesség is, és az emberi népesség minél többen vagyunk, annál több táplálékra van szükségünk. Ez nyilván elindított egyfajta intenzifikálódást a mezőgazdaságban is, és nem csak a... Tehát egyrészt a területi kiterjedése a mezőgazdasági területeknek részben változott, tehát egyre több területet kezdtek el művelni, ami a részben azzal jár, hogy azokat a természetközeli élőhelyeket is visszaszorítjuk közben a mezőgazdasági tájban, amelyek mondjuk azoknak a vadvirágos kultúráknak, vagy azoknak a sértetlenebb, háborítatlanabb területeknek a helyszíne, ahol mondjuk a beporzó rovarok is stabilabban jutnak táplálékhoz és fészkelőhelyhez. A másik része pedig az, ami, mint én is mondom, a kemizálás, tehát hogy elkezdtünk egyre nagyobb arányban, és egyre tágabb spektrumú olyan rovarölőszereket is használni, amelyek nem csak a kártevőkre veszélyesek, vagy nem csak a kártevőkre pusztítják, ami a cél lenne sok esetben, hanem más rovarokra is, hasznos rovarokra, hát inkább úgy mondom, hogy az ember szempontjából is hasznosnak ítélt rovarokra, vagy a beporzókra is letális hatással lehetnek. Igen. És nem csak a rovarölőszereknek lehet ilyen hatása, vagy nem csak az okozhatnak problémát, hanem például a gyomírtószerek is, hiszen hogyha mondjuk a gyomírtószerekkel a növényeket szorítjuk vissza, akkor igen, ezzel az a mezőgazdaság célja, hogy nyilván a gyomfajokat visszaszorítsa, de ezek a gyomfajok is ugye virágos növények, hogyha közben olyan kultúrákkal helyettesítjük a mezőgazdasági tájban a virágos növénykultúrákat, amelyek viszont akár még virágoznak is, de egy-két hét alatt levirágoznak, gondoljunk mondjuk a gyorsan levirágzó, de tömeges virágot adó, de gyorsan levirágzó repcére vagy napraforgóra, azzal nem tudjuk helyettesíteni azokat a virágokat, amelyeket közben veszítünk a tájban. Tehát fontos
Igen.
megtalálni az egyensúlyt ebben, és egyre több törekvés van ebből az irányba is, vagy egyre jobban felismerik részben a kutatásoknak már a világban azt, hogy kell egy egyensúly a mezőgazdaságban, de nehéz valamit visszafordítani, ha már egyszer átjelent.
Tehát egyfelől a kiegyenlített táplálék kínálat tűnik el, és másfelől pedig a mérgezés. Ugye nem állom meg, hogy a hallgatók számára fölnevesen, hogy egy pillanatra gondolkozzanak el azon, hogyha patkányírtás helyett emlősírtást végeznénk. Ugye, ami talán egy analógiája ennek, amit olyan könnyen elfogadunk, hogy rovarírtás. Hát ugye a rovarírtószerek, meg akkor a rovarírtás, és hát ugye a rovarokat lehet írtani, meg kell is, hogy ez egy hasonló léptékű általánosítás, mint ha azt mondanánk, hogy hát akkor a patkányokat nem akarjuk, akkor most írtsuk ki az emlősöket. Ugye? Tehát ez egy olyan durva beavatkozás, amit az átlag ember nehezen érzékel. Most mit tehetünk ezzel kellene, még talán arról beszélünk, hogy itt van ez a helyzet, ugye tudom, hogy több növényvédőszer családnak a hosszú távú hatását is kutatták, és ebben kapcsolatban az EU-ban részt vett tárgyalásokon. Mi az, amit a nagy politika tehetne, és azért ne felejtsük el, térjünk vissza arra a kérdésre is itt, hogy aki hallgatja a műsort, és azt mondja, hogy valamit szeretnék segíteni ezen a helyzeten a magam eszközeivel, mit lehet megtenni?
Gondolom, hogy a nagy politika, igen. Sok minden a nagy politikában dől el, de sok mindent az emberek maguk alulról jövő kezdeményezések indítanak el. Tehát részben én gondolom, hogy az emberek részben tudnak a nagy politikára is hatást gyakorolni, akkor, hogyha a társadalom felől olyan igény, olyan nyomás érkezik, amely például azt hangoztatja, hogy igenis mi azt akarjuk, hogy egészségesebb környezetben éljünk, hogy egy stabilabb jövőnk legyen, és ebben a beporzókra is szükségünk van, és hogy azt akarjuk, hogy akkor ez olyan folyamatokat indítson el, amelyben a nagypolitika is még olyan intézkedéseket hoz, ami a depózók védelmét szolgálja. Tehát én úgy gondolom, hogy az emberek hangja elég magasra elér, és hogyha ha az embereknek a tudását segítjük formálni, és segítjük információval ellátni őket, mi kutatók is abban, hogy mi a, ők mit tehetnek, és hogy miért fontos oda fogjuk figyelni például jelen esetben a beporzó rovarokra, az már elindíthat egy alulról jövő kezdeményezést. És igen, a nagypolitikának is fontos az, hogy olyan lépéseket indítson el, amely egy hosszú távú fenntartható világot tud számunkra biztosítani, és ebben támaszkodja a részben arra a tudásra, amit mondjuk a kutatások segítenek. Tehát erre is van most már egyre nagyobb igény, tehát én azt látom, hogy nyilván a politikusok is próbálják átlátni mindazt a tudást, ami rendelkezésre áll, és egyre több olyan kezdeményezés van, amely próbálja összekötni a tudományt a politikával. De közben az emberek otthon a saját kertjükben, vagy a saját életükben is nagyon sokat tehetnek ők maguk is azért, hogy a dolgok jobb irányba forduljanak. Tehát az amellett, hogy hogyan állnak hozzá a világ dolgaihoz, amellett otthon, hogyha a saját kertjükben például olyan virágokat ültetnek, vagy olyan háborítatlan sarkot hagynak mondjuk a saját kertjükben, amely mondjuk fészkelő helyet biztosíthat a földben fészkelő fajoknak, vagy fészkelő helyet biztosítanak mondjuk az üregekben fészkelő fajoknak, mondjuk egy méhhotellel, vagy egy olyan fatörzsel, vagy farönkkel, amelyben mondjuk lyukakat fúrnak, és ezt mondjuk kiteszik a kertnek egy háborítatlan részébe az üregekben fészkelő fajoknak. Vagy olyan virágokat ültetnek, ha nincs is kertjük akár az erkélyükre, amely mondjuk tavasztól őszig különböző fajok különböző időben virágoznak, vagy különböző típusú virágokat ültetnek. Ezek mind olyan kicsinek tűnő lépések, de egy-egy fajnak, vagy egy-egy egyetnek, hogyha már akkor táplálékot nyújtanak, akkor az már stabilabban, biztosabban tud fészket építeni, és az ő utódai akkor már megint csak gazdagították a beporzó közösséget. Tehát kicsi lépésekben is, a saját portáján megtett lépésekben is sokat lehet előre haladni.
Tehát ott is, ahol rajtunk múlik, ugye a változatosságot szolgálni, a folyamatosságot szolgálni, ugye a természetességet szolgálni, amennyire lehet. És hát azért arról se feledkezzünk meg, hogy ugyanakkor, ha szóhoz jutunk akár önkormányzati, akár kormányzati, képviseleti vonatkozásokban, akkor ezeketnek az aggodalmaiknak és gondjainknak mindenképpen hangot lehetne adni. Van kedvenc méhfaja?
Igazából kedvenc nincs. Tehát olyat nem tudnék mondani, hogy az a kedvenc méhfajom, de általában úgy gondolom, hogy a méhfajoknak a kutatása vizsgálata során döbbentem rá én is arra, hogy mennyire változatos és sokféle és szép csoport ez, és hogy milyen érdekes rovarok ezek. Tehát mióta elkezdtem volna velük foglalkozni, én magam sem tudtam, hogy ez egy ennyire változatos és sokszínű és fontos csoport, tehát úgy gondolom, hogy az a tudás, amit az ember megszerez időközben, azt teszi kedvencé magát a csoportot és ezt a területet.
Igen, minél többet tudunk róluk, ugye annál jobban szeretjük őket. Ez pedig talán az a tanulság, hogy érdemes csak egyszerűen elgyönyörködni ezekben az apró élőlényekben, és hát szeretni őket, és a többi talán már akkor jön magától. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, köszönjük szépen ezt a beszélgetést, ahogy mondtam, én bizony még nagyon tudnám folytatni, de hát egymás idejére is tekintettel kell lennünk. Köszönjük, hogy itt volt velünk, és hát nagyon sok sikert kívánunk a további munkájához, erőfeszítéseihez.
Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak erre a beszélgetésre, és én is minden jót kívánok. Köszönöm szépen.
Viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Köszönjük a beszélgetést. Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a Magyar Természetvédők Szövetsége által elindított európai polgári kezdeményezést, amellyel felszólítják az Európai Bizottságot, hogy támogasson egy méhbarát mezőgazdasági modellt, amely jó a gazdáknak, az egészségünknek és a környezetnek. A beporzók védelme elengedhetetlen ahhoz, hogy egészséges, változatos gyümölcsök, ételek kerüljenek a tányérunkra. Az ügy egészségünk és környezetünk védelme szempontjából is egyaránt fontos. A kezdeményezés keretében azt kérjük, hogy az Európai Unió támogasson egy olyan mezőgazdasági modellt, amely lehetővé teszi a gazdák és a természet számára, hogy harmóniában éljenek. Ezért a petíció szorgalmazza, hogy az Európai Bizottság javasolja a tagországoknak és az Európai Parlamentnek a következőket. A szintetikus növényvédőszerek fokozatos kivonása az EU mezőgazdaságából legkésőbb 2035-ig. A biológiai sokféleség helyreállítása, külön hangsúlyt fektetve a mezőgazdasági területeken található természetes élőhelyek helyreállítására. A mezőgazdaság és a biológiai sokféleség nem zárják ki egymást, sőt, egymást képesek erősíteni. A mezőgazdasági termelők támogatása a beporzóbarát gazdálkodásra való átállásban. Ennek az elkerülhetetlen átállásnak a kisgazdaságokra alapuló, több lábon álló és fenntartható gazdálkodás előtérbe helyezése által támogatnia kell a termelőket. További részleteket és a petíciót az mtvs.hu oldalon találja. Gloria Deo, Gloria, Gloria Deo, Deo Gloria, Deo Gloria, Deo Gloria, Deo Gloria. Következő műsorblokkunkban Nemes Gábor és Réfi Júli beszélgetnek arról, hogy a petíció aláírásán túl mit tehetünk mi a hétköznapokban.
Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, ismét jövünk a Mit tehetünk mi rovatunkkal. Én Réfi Júlia vagyok, és Nemes Gáborral beszélgetünk majd az aktuális tennivalókról. Mindeketten ugye a NAMHIMNUSZ Egyesület tagjai vagyunk. Ahogy ígértem, hétről hétre, vagy hónapról hónapra próbálunk végigmenni azon, hogy éppen mit kívánt tőlünk a teremtésvédelem. Most itt a tavasz, a bőjt még mindig tart, tehát mindez, amit bőjti javaslatnak mondtunk, az továbbra is érvényes. Ugyanakkor hiába tart ez a karantén állapot, azért erőt meríthetünk az élelző természet csodájából. És ugyan korlátozva vagyunk a hagyományos programokban, de azért az a jó hír, hogy a teremtett világ érdekében gyakorlatilag minden fontos dolgot megtehetünk. Az első, amihez visszakanyarodnék itt a beporzók napjára kapcsolatban, ami ugye márciusban van, ez a Mentsük meg a méheket és a gazdákat petíció, aminek az aláírását mindenki számára javaslom, de azért szerencsére messze nem csak ennyit tudunk tenni a beporzókért. És még csak annyit se, hogy ha meglátunk valamilyen beporzót vagy rovart, akkor azonnal lecsapjuk, hogy biztonságban legyünk tőlük, hanem általánosságban is jobban tennénk, hogyha egy kicsit jobban hagynánk érvényesülni a természetet, nem kell minden betóra, meg műfűre cserélni, sőt, igazából a fűnyírással is egy kicsit takarékoskodni kéne szigeteket hagyni, ahol szabadon nőnek a vadvirágok, ezek is nagyon jót tesznek a beporzó rovaroknak. És egyáltalán a vegyszerek, gyomírtók használata az erősen ellenjavolt, a geotextil is alapjában véve szennyezi a környezetet, jó lenne elkerülni, inkább az időt nem kéne sajnálni arra, hogy mulcsozunk, meg gyomlálunk, és ha pedig perretezni szeretnénk mindenáron, akkor arra is figyeljünk, hogy ezt milyen időszakban tesszük, ne akkor, amikor a legaktívabbak ezek a rovarok, hanem inkább az esti órákban.
Igen, Júli, itt egy pillanatra még visszatérve a fű, amire itt felfigyeltem, a korlátozás, ez a másik, és ebből a kettőből, ugye, tehát a zöld fű, fölvetetted műfűre cserélése, ugye, a másik pedig a korlátozás, és egy ilyen kis nemzetközi kitekintéssel egészen Kaliforniáig, az Egyesült Államokba utazhatunk képzeletben most, hogy ott nagyon érdekes, hogy a fű, a zöld fű, a fehér kerítés, az egy ilyen ideális állapot, emlékszünk filmekből, hogy milyen gyönyörű a ház, esetleg fehér korlát, gyep, fű, rengeteg víz, locsolás, stb. Na most annyira megváltozott a helyzet Kalifornia egyes részein, előző nyarak híre volt, hogy a helyi önkormányzat pénzt adott azoknak, akik lecserélik a gyönyörű gyep, fű a ház előtt, ha nő, ezeket a területeket, részeket, ha lecserélik szárazságtűrő növényekre, akkor az önkormányzat inkább ezért fizet ott, csak azért, hogy ugye ne legyen ekkora víz felhasználás. Tehát a vízlábnyom, ez nagyon izgalmas kérdés. Hát nyilván egy speciális terület, de hát emlékszünk, hogy Dél-Afrikától kezdve, ahol ugye a zéró nap szóba került egy pár évvel ezelőtt, hogy nem lesz víz, tehát ennyire a központi kérdés. Úgyhogy korlátozás, önkorlátozás összefüggnek, én ehhez most ezt szerettem volna hozzáfűzni.
Mivel tudjuk magunkat még korlátozni? Hát például abban, hogyha belekezdünk valami felújításba vagy építkezésbe, mi mindig egészen döbbenetes, hogy mennyire nem szempont az, hogy mennyi növény van útunkban. Én azt mondom, hogy ha meg kell csonkítani fákat, növényeket, akkor inkább tervezzük át azt, amit meg akarunk csinálni, hanem inkább ellentétes irányba ültessünk. Aki teheti, az menjen, az nyugodtan ültethet otthon, illetve most nagyon sok közösségi faültetéshez lehet csatlakozni, most kezdődik a faültetésnek a szezonja, és ugye úgyis a fákat azért megfelelő távolságra kell egymástól ültetni, tehát a távolságtartás sem feltétlenül probléma az ilyen programokon. Aztán a másik, amit közösségben is megtehetünk, meg otthon magunk is megtehetünk, az az, hogy a természetet bevonjuk a hulladékkezelésbe is, mert miközben ugye sorra halljuk a híreket, hogy hogyan csődölnek be a hulladék elszállítók, hulladék újrafeldolgozók, a természet az nem fog pihenni. Tehát a komposztálás, mint a természetnek az újrahasznosító munkájának a kihasználása, az mindig igénybe vehető, és most megint örülhetünk annak, hogy van felülről jövő kezdeményezés, hiszen Budapesten sorra alakulnak a komposztbarát Facebook csoportok, nyugodtan rá lehet keresni. Itt helyi lakó közösségek vállalják, hogy gondját viselik egy-egy közösségi komposztálónak. Ha ehhez csatlakozunk, vagy újat szervezünk, akkor megint nagyon sokat tehetünk a természetért.
Igen, ez annyit, megint egy fogalmat itt fölírtam közben, hogy meséltél nagyon jól és dinamikusan, ugye, hogy építkezés, vagy felújítás, és egy személyes dolgot hadd hozzak itt be, hát jó pár, több évtizede már, hogy volt egy kisebb lakásban egy felújítás, és abszolút nem gondoltam arra, hogy a törmeléket hát egyszerűen a munkások, nem is voltam otthon, nagyon megbíztunk belőle, odaadtuk a kulcsot, már nem tudom a részleteket, de azt tudom, hogy hazamentem és kérdeztem, hogy akkor hova került a törmelék, amit a munkások használtak, és már ugye nem, nincs rá szükség. És akkor hát nagy csönd volt, meg minden, és akkor így eszembe jutott, és lerohantam, és bizony az egyik kukánk a házon belül, az tele volt a lakástörmelékkel. Ugye? Tehát akkor a balhét csaptam ott, hogy hát ők meg, ugye ez a legolcsóbb megoldás, illetve hát ennél még rosszabb, amikor ugye nem a kommunális hulladék közé, nem tippeket akarok adni, hanem amikor a természetbe kiviszik nagyobb építkezéseknél, vagy felújításoknál, és akár Natura 2000 területen is elhelyeznek, szóval áll a bál időnként Magyarországon is. Tehát, hogy most már a mai fejjel ezt úgy fogalmaznám meg, hogy a beszállítóinkért, tehát az a szerelő, aki jön hozzánk és dolgozik, és lakást felújít, vagy egy cégnél egy renoválás, egy felújítás, tehát azért is mi vagyunk a felelősek, még akkor is, hogyha nem biztos, hogy érezzük, hogy közvetlenül ezért most minket meg fog valaki is büntetni, de az biztos, hogy a természetben kárt okozni az bűn saját magunk értékei szerint is, és hát itt nem is kell feltétlenül olyan messzire menni, mint a Laudato Si enciklika, máshol is megjelentek ezek, de a természetben a kár okozás az akár így is lehet, hogy az építési törmeléket nem a megfelelő helyre tesszük. Persze kérdezhetik felhasználóként a hallgatók, hogy ja, és hát akkor hova tegyünk, ez csak 2-3 köbméter, vagy nem tudom mi. Nagyon-nagyon fontos, utána kell nézni, el kell szállítatni, van már megoldás, nem tudom, hogy országosan mennyire könnyen érhető el, de Budapesten mindenképpen van, úgyhogy erre biztatok mindenkit, és akkor vissza a szó Julihoz.
Hát igen, nagyon fontos látni azt, hogy minden összefügg, tehát mi is benne vagyunk a teremtett világnak az összefüggő dolgaiban, de hogy most az előző példáinknál maradjunk, itt a faültetés az például nagyon sok ökológiai problémát tud megoldani, a talajkimerülés és a vízhiány ellen egyáltalán nagyon jó az erdősítés, illetve ugye a fák kötik meg leghatékonyabban a légköri széndioxidot, illetve hát ugye más élőlényeknek is otthont adnak mondjuk az erdők, fák, tehát a biodiverzitást is jótékonyan befolyásoljuk ezekkel a faültetésekkel. És ha már itt tartunk, akkor visszatérünk a komposztálásra is, ami nem csak a hulladékkezelés problémájára jelent választ, persze ugye megint csak a széndioxid szennyezés az kicsi lesz emiatt is, meg amiatt is, hogy a széntartalmat bent tartjuk a talajban, illetve azért is, mert az elszállításnak is kevesebb lesz a széndioxid kibocsátása, de ráadásul ugye lesz belőle egy komposzt, ami megint csak a faültetéshez jó. Tehát ezek az összefüggések, ezek megvannak a tevékenységeinkben.
Nekem a mai műsorban csak egy kilépő kérdésem lesz, még ne áruljuk el, hogy pontosan hol, de mind a ketten a 11. kerületben lakunk Budapesten, és neked van egy komoly kezdeményezésed az egyik parkba, ilyen közösségi komposzt, mert ugye akik lakásban laknak, nincs közös kertjük, nem könnyen tudják megoldani. Vannak ilyen erkély, komposztáróláda, meg sok mindenről hallani, de most a te kezdeményezésedről mesélj valamit, a helyszínt még ne áruljuk el, de hogy miről is van szó pontosan, és mik az előrelépések, kik a partnerek, erről ha mondanál még egy-két szót.
Valójában ez a főkert kezdeményezése és a civil segítséget keresik hozzá, sokan nem igazán értik ez meg, én nem tudunk kilépni a vásárlás bűvköréből, hogy ez nem pénz kell, hanem erőfeszítés, idő, odafigyelés, ami a mi két filérünk manapság, hogy összeálljanak civilek, megalakítsanak egy ilyen komposztbarát csoportot, fölvegyék a kapcsolatot a főkerttel, és akkor a főkert összerakja nekik a komposztálót, és a civileknek a feladata az, hogy szemmel tartsák ezt, hogy ne kerüljenek bele olyan dolgok, amik nem kerülhetnek be. Itt van azért vita az emberek között, hogy mi az, ami komposztálható, mi az, ami nem. Én szívem szerint mindent komposztálnék, ami elbomlik, de ugye vannak olyan csoportok, akik kicsit szigorúbban veszik ezeket a szabályokat, de én azt gondolom, hogy ennek nagyon nagy jelentősége van, hogy ez tényleg beindul, hogy nagyon sok téveszmét sikerül majd elűzni a komposztálásról kapcsolatban, úgyhogy szerintem ez mindenképpen jó nevelő célzattal, akinek van gimnazista középiskolás ismerőse az ajánlja, hogy csatlakozzon ilyen csoporthoz, hogy a közszolgálati óráit esetleg le tudja egy ilyen komposztkezelésnél, és közben még rengeteget tanulhat kémiáról, biológiáról, úgyhogy ez mindenképpen nagyon javaslom, és mondom, belekapcsolódunk tudatosan a teremtett világnak a szépségébe és működésébe.
Jó, akkor itt búcsúzó csak annyi, hogy mikorra valósul ez meg, ezzel a főkerttel együttműködve az egyik budai parkba, mi az, amit megoszthatunk már a rádióhallgatókkal. Én is kíváncsi hallom, Júli.
Amint meg lesznek hozzá a raklapok, itt megint az, hogy nem új jó dolgokat vásárolunk meg hozzá, hanem amint sikerül beszerezni használt, megfelelő mennyiség használt raklapot, rakjuk össze az egészet, kivárjuk az idejét, addig lelkesülünk, beosztjuk magunkat a feladatokra, úgyhogy ki kell ezt várni, és aztán nagy erővel belevetni magunkat a munkába.
Jó, hát akkor egy későbbi műsorban majd, amikor már működik, vagy megalakul, akkor erről beszámolunk, megígérjük a hallgatóknak részemről. Köszönöm szépen az újabb ötleteidet, Júli, és búcsúzom.
Én is köszönöm a beszélgetést, és búcsúzunk a hallgatóktól.
A Laudato Si enciklikában található vízzel kapcsolatos gondolatokat Nemes Csaba osztja meg velünk.
Laudato Si, áldott légy! A mikrofonnál Nemes Csaba. Ebben a rovatunkban újraolvassuk Ferenc pápának az enciklikáját, amit így kezdett. Laudato Si, mi Signore, áldott légy Uram! Énekelte Assisi Szent Ferenc. Ezzel a gyönyörű himnusszal arra emlékeztetek minket, hogy közös otthonunk olyan, mint egy nővér, akivel osztozunk a létben, és olyan, mint egy szép anya, aki karjába zár minket. Áldott légy, Uram, földanya nővérünkért, ki fenntart és ellát minket. Gyümölcsöket terem, színes virágokat és füvet. Ezúttal azokkal a pontokkal folytatjuk a újraolvasását ennek az enciklikának, ami a vízről szól, a víz problémájáról. A 27. pontban így ír Ferenc pápa. A jelenlegi helyzet egyéb jellemzői a természeti erőforrások kimerüléséhez kötődnek. Tudjuk jól, hogy nem lehet fenntartani a legfeljebb országok és a legfejlettebb országok és a leggazdagabb társadalmi rétegek mostani fogyasztási szintjét, ahol a fogyasztás és a pazarlás szokása példátlan méreteket öltött. Már túlléptük a bolygó kizsákmányolásának maximális határát anélkül, hogy megoldottuk volna a szegénység problémáját. A 28-as pontban így folytatjuk. Az édesvízkészletek táplálják az egészségügyi, mezőgazdasági és ipari szektort. A víz hosszú időn keresztül nagyjából állandóan rendelkezésre állt, mostanra azonban sok helyen az igény meghaladja a fenntartható kínálatot, és ez súlyos következményekkel jár, rövid és hosszú távon is. Később így folytatja. A közvízszolgáltatás elégtelensége különösen Afrikában jellemző, ahol a lakosság nagy része nem jut biztonságos ivóvízhez, vagy az élelmiszer termelést akadályozó aszályító szenved. 29-es pont. Különösen komoly probléma a szegények számára elérhető víz minősége, ami naponta sok ember halálát okozza. A szegényeknél gyakoriak a vízzel kapcsolatos megbetegedések, beleértve a mikroorganizmusok és vegyi anyagok által okozott betegségeket is. A hasmenés és a kolera, melyek az elégtelen higiéniával és vízellátással vannak összefüggésben, jelentős okai a szenvedésnek és a gyermekhalandóságnak. A 30-as pont. Miközben az elérhető víz minősége folyamatosan romlik, egyes helyeken erősödik az a tendencia, hogy privatizálják ezt a szűkös erőforrást, és a piac törvényé által szabályozott árucikké teszik. Valójában azonban a biztonságos ivóvízhez való hozzáférés alapvető és egyetemes emberi jog, mert meghatározza az emberek életben maradását, és ezért a többi emberi jog gyakorlásának feltétele. Ennek a világnak súlyos társadalmi adóssága van az ivóvízhez nem jutó szegények felé, mert ez az ő élethez való elidegeníthetetlen méltóságokban gyökerező joguk megtakadása. Ezt az adósságot részben azzal törleszti, hogy nagyobb összeggel járulnak hozzá a legszegényebb települések tiszta vízzel és szennyvíztisztítással történő ellátásához. Ugyanakkor vízpazarlás figyelhető meg nem csak a fejlett országokban, hanem a nagy készletekkel rendelkező kevésbé fejlett országokban is. Ez azt mutatja, hogy a víz probléma részben oktatási és kulturális kérdés, mert az emberek nincsenek tudatában annak, milyen súlyosak ezek a magatartásformák, miközben óriási az egyenlőtlenség. 31-es pont. Egy nagyobb vízhiány és az élelmiszerek és a vízfelhasználás egy nagyobb vízhiány az élelmiszerek és a vízfelhasználástól függő egyéb termékek árának emelkedését fogja előidézni. Egyes tanulmányok annak veszélyére figyelmeztettek, hogy néhány évtizeden belül akut vízhiányban fogunk szenvedni, ha sürgősen nem cselekszünk. A környezeti hatások több milliárd embert érinthetnek, de várható az is, hogy a víz nagy világcégek általi ellenőrzése századunk egyik fő konfliktus forrásává válik. Ferenc pápa ezekkel a pontjaival, az éghajlat változással kapcsolatos kérdésekkel majd a víz problémáival a következő pontokban a biológiai sokféleséggel kapcsolatos ügyekre tér majd ki, amivel majd a legközelebbi adásunkban foglalkozunk. Köszönöm szépen!
Naptárovatunkban az elkövetkezendő időszak teremtésvédelmi vonatkozású eseményeit vetítjük előre.
Naptár. A mikrofonnál újra Nemes Csaba. Nagyon röviden, csak néhány percben néhány olyan eseményről, vagy néhány olyan jeles napról, dátumról fogok most mesélni önöknek, ami tematikánk szempontjából fontos lehet. Március 21. Az ENSZ közgyűlés határozatának köszönhetően 2013-tól minden év március 21-én világszerte az erdő és a fák jelentőségéről emlékeznek meg az emberek. 193 tagállam támogatásával ezt az időpontot jelölték ki az erdők nemzetközi napjával. Ez alkalommal Magyarországon is számos helyszínen, vagy a mostani pandémiás helyzetben valószínűleg csak online megtekinthető programokat szerveznek majd az erdészeink is más ezzel foglalkozó, illetve szemléletformással foglalkozó szakember. Március 23. 1950. március 22-én Genfben megalakult a Meteorológiai Világszervezet, a rövidítéssel WMO, a Nemzetközi Meteorológiai Szervezet utódjaként. Másnap életbe lépett a szervezet úgynevezett alapokmánya, és erre emlékezve határozták el 1960-ban a meteorológiai világnap megünneplését, és azóta minden év március 23-án tartják. Minden évben más a tematikája a meteorológiai világnapnak, és ezen a világnapon nálunk Magyarországon is az Országos Meteorológiai Szolgálat is mindig egy egynapos konferenciával emlékezik a meteorológiai világnapra, azzal a témával, mint amit most idén előírt számunkra is, és a meteorológiai szolgálatok számára is a meteorológiai világszervezet, a téma címe az óceánok, éghajlatunk és időjárásunk. Három olyan elem, mint ami egymás befolyásolja, az időjárásunkat jelentősen tudja befolyásolni természetesen az óceánok állapota, és az éghajlatunkat is, hiszen az óceán adja a glóbuszunk felszínének a nagyjából a kétharmadát, és olyan óriási víztömeg, ami akkora hőmérséklet tartalékokkal és kiegyensúlyozó hatással rendelkezik, ami jelentősen tudja befolyásolni általában a klímát, és közvetlenül és közvetlenül is az időjárásunk menetét is. Március 27. A Föld órája. Idén, március 27-e szombat, a Föld órája a világ természetvédelmi alapjának, a WWF által életre hívott, minden év márciusának utolsó szombatján, vagy egy héttel előbb, ha nagy szombat arra napra esik, megrendezésre kerülő nemzetközi esemény, melyben arra kérik a háztartásokat, és a háztartásokban élőket, és a vállalkozásokat, hogy kapcsolják le, és ki a nem létfontosságú lámpákat és elektromos rendezéseiket legalább egy órára, ideértve a tévéket, a számítógépeket, a rádiókat, hogy ezzel is felhívják a figyelmet az éghajlatváltozás elleni cselekvés szükségességére. Kezdeményezés 2007-ben Ausztráliában indult el, és már 2008-ban nemzetközivé vált. Ha emlékeznek rá, ilyenkor szoktak elsötétülni a mi városaink is, Budapest is és nagyobb városok is. Ekkor egy órára lekapcsolják, nem a közvilágítást, de lekapcsolják a nagyobb kivilágított, a díszkivilágításokat, a hidaknak a kivilágításait, hogy ezzel is emlékeztessenek arra, hogy takarékosabban, hatékonyabban használjuk fel az energiánkat, és ezzel is legalább egy kicsinkét tudunk tenni az éghajlatváltozás ellen. Köszönöm szépen!
Köszönjük hallgatóink figyelmét! Reméljük, 4 hét múlva újra találkozhatunk a Mária Rádió hullámhosszán. Addig is ajánljuk figyelmükbe honlapunkat, a teremtésvédelem.hu-t, ahol még több teremtésvédelmi cikket, elmélkedést, inspirációt találhatnak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről.